lehet valódi kincset találni 500 dollár, vagyis olyan 170 ezer forint alatt, és ez most nem egy ilyen újabb, kutassuk fel az AliExpress minden zugát, és keressük meg a legolcsóbb mindenföldi jóval ellátott 70 dolláros órát, hanem sokkal inkább egy olyan dologra hívlak titeket, hogy megmutassam, hogy mire képes ilyen áron egy olyan gyártó, aki tényleg mindenféle díjat megnyert az órás világon belül, és kívül is kaptak GPHG díjat, kaptak Red Dot Design Awardot, és összességében 17 design díjat, úgyhogy egy egészen különlegesen működő óra márkáról, és ha lehet mondani, akkor egy nagyon különlegesen működő óra gyártóról is fogok ma beszélni. És tudom, hogy ez nem lesz mindenki számára szívet melengető, vagy revelatív egyből, viszont azzal is tisztában vagyok, hogy ebben a márkában nagyon-nagyon sok van, és amikor 5 éve legelőször beszéltem ennek az órának az egyik kiadásáról, akkor tudom, hogy több tucatnyian rendeltek abból az órából, és rengeteg üzenetet, meg csuklófotót, meg ilyesmit kaptam. Ugyanúgy, ahogy erről az óráról is, pedig erről még csak 10 napja tettem ki videót, úgyhogy egy olyan dologról lesz szó, amit már láthatatok a rövid formában, viszont tudjátok, a hosszúak azért teljesen más életet szoktak élni, úgyhogy erről mindről lesz szó a folytatásban. Szóval egyáltalán nem egyfajta lutri az, amire hívlak itt benneteket az ilyen órák kapcsán, ugyanis egyrészt sikerült találkoznom végre a márkának a képviselőivel személyesen is, és nem csak különböző e-mail váltásokban, mert bár egyébként ilyen is volt, sokszor volt olyan, hogy valakivel beszélgettem egészen hosszan, de még csak aláírás sem volt az e-mailnek a végén, és azóta se derült ki, hogy egyébként az ki volt, mert azóta teljesen mások a kapcsolattartóim. Mindegy is, az viszont biztos, hogy amikor én legelőször ajánlottam ezt a márkát, már akkor is tisztában voltam vele, hogy a Siga Design az tényleg valami nagyon-nagyon különleges dolog, hogy egyáltalán nem egy az AliExpress-es gyártók közül, hanem valahogy teljesen máshogy működik, és az egész szemléletükből ez számomra tükröződött is, de hogyha megnézzük azt, hogy hogyan készül egy-egy ilyen modelljük, vagy hogy alapvetően ők hogyan is működnek, akkor ez azért eléggé világos is lesz. Már a nevük is ezzel kapcsolatban nagyon sokat elmond, ugyanis ugye Chinese International Great Art mozaik szóval áll a Siga, és ugye jön hozzá a design, jelezve, hogy ők egyébként lényegében egy design stúdió, viszont ennek a fonákja meg mégiscsak az, hogy azért évi 200 ezer órát csak eladnak ezen az érdekes márka néven, úgyhogy valamit tényleg tud ez a gyártó. Ezért nagyon furcsa számomra, amikor azt mondják, hogy ó, ezek koppintások, ez úgy néz ki, mint egy Richard Mille, ez úgy néz ki, mint egy Hublot, vagy egy Hublotnak és egy Richard Millenek a szerelem gyereke, miközben egyébként egyáltalán nincs erről szó, és ha megnézitek mondjuk a Siga Designnak a Z-szériziet, amiről én első alkalommal nagyságrendileg 5 éve már beszéltem, és akkor nagyon sokan rendeltek is belőle. Lehet ezt a fajta videót annak a folytatásának tartani, ugyanis ami itt van most nálam, és amit elhoztam, és amiről több mint 10 napja már volt videó, az a Z-Series-ből a Hunter kiadás, és ugye ennek a kiadásnak a különlegessége az az, hogy ez a Z-Series-en csavar még egyet. Ugye azok az órák is eredendően skeleton órák voltak, kicsit tonnósépesek, de semmiképpen nem lehetett azt mondani, hogy ez egy az egyben valamelyik Richard Mille, Frank Müller vagy egyáltalán bármilyen korábban már látott órához egyáltalán csak hasonlítana, teljesen eltér tőle, és önmagában a csomagolás is ez, hogy egy könyvbe érkezik, ahol van róla némi dokumentáció, és akkor bele van helyezve, és akkor van egy ilyen kis ceremónia, hogy te azt kiveszed, neked kell föltenni a szíjat, neked kell méretre állítani, és utána van meg az órád, ami szerintem egyébként egy tök jó dolog, és nem csak ezekkel az órák, hanem a sokszoros díjnyertes Blue Planettel is teljes mértékben ez a helyzet, de arról majd legközelebb fogok beszélni. Azt érdekes tudni mindenképpen a Hunterről, hogy ez nem egy új konfiguráció, abban az értelemben, hogyha jól emlékszem, legalább 2 éve már biztos, hogy megjelent ez a család, de ha minden igaz, akkor lehet, hogy még annál is korábban. Viszont ez a verziója, ez a lehető legújabb, ugyanis volt belőle teljesen acél, volt belőle karbon változat, van ugyanolyan, ami szintén DLC-s, viszont egy sem olyan, mint ez, hogy aranyozott berakásokkal érkezne, már pedig szerintem ez az igazi szemre való ebben az órában. Természetesen a feketés neonzöldes is nagyon csábító, viszont úgy gondolom, hogy azért ez kellően visszafogott, így a nagy feketessége miatt, viszont kellően elegáns, pont így az arany miatt, és így nyilván megvan benne a sportosság, a merevítések miatt, a skeletonizáltság miatt, és megvan benne az a fajta nagyon agresszív kinézet, főleg az, hogy egy nyolc szög, de hogy önmagában szögletes, de mégis egy kicsit tonnós, egyfajta ilyen dupla keretezése van, mert van ugye kívülről is egyfajta ilyen megerősített ok van benne, amire valójában egyébként nem lenne szükség, csak eléggé vékony lenne, és túlságosan karcsú lenne ez az egész konstrukció, hogyha nem lennének rajta ezek a külső toldások. Nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni ezt az órát, és a vizualitásán és az optikán kívül egyébként szerintem még műszakilag is neki lehet futni, mert nagyon sokakban felmerül a kérdés, hogy persze, nagyon szépen néz ki meg minden, na de mi a fene van benne? Amit ugye itt látunk, az egy Sigál automata szerkezet, amit CD07-nek hívnak, és ha minden igaz, ez a Sigal Design számára készül, de a Sigal gyártja, mégis in-house-nak számít olyan értelemben, hogy ez a Sigal Designnak a saját elvárásai és a saját specifikációi szerint készül, és hogy senki más nem kapja meg. Szerintem itt azért egy kicsit jobban stimmelne rá a mostában megszokott manufakturális szerkezet jelölés, amiket ugye szoktak mostában ugye főleg a Kenisszi gyárból kikerült szerkezetek megkapni, mert mégis az ugye egy kicsit közös ló, de mégse annyira túrós a háta, és mégis megkapja minden. Mindenki, aki benne van abban a gyártóban a saját igényei szerinti szerkezeteket. Nekem nagyon tetszett a rotornak ez a fajta ilyen kis horgonyos kialakítása. Volt, aki rácsodálkozott, és azt mondta, hogy hogy ez ilyen kalapács mechanika, de természetesen nem. A kinézet az, ami ehhez hasonlót. A szerkezet is egy az egyben legalábbis a front oldalról ugyanúgy felületkezelést kapott, hogy a szerkezeten belül az most PVD vagy DLC, azt nem tudom. Azt viszont igen, hogy maga a tokja az teljes mértékben DLC, tehát hogy ez nem fog lekopni. És ami szerintem még nagyon érdekes, és nekem mint részlet iszonyatosan tetszik, hogy bár az egész óra mat, viszont a szélei polírozottak, és ez a tokra is igaz, tehát például a koronával, illetve a korona túloldalán lévő kis kinyúlás, vagy nyúlvány mind a két részletbe polírozott, ami egyébként azért is érdekes, mert ugye ez így egybe játszik a Zafírnak a csillogásával, és ha megnézitek, azért ez a Zafír se egyszerű, tehát ez is egy egyrészt hordóformájú ívelt, és egyébként nyolc szögletű maga a Zafír, tehát biztos vagyok benne, hogy ezt is igazán olcsón lehetett legyártani. Nem. Valami hasonló igaz a hátlemezére, bár ott azért csak maradt a hordóforma és a kicsit ívelés a sarkoknál. A szíjában sem a legolcsóbb megoldásokat fogták meg, mert ugye az van, hogy ezek a házszerű folyamatosan keskenyednek a tok csatlakozásától kezdve egészen a csatig. És ez úgy néz ki, hogy magán a tok csatlakozásán 26 mm-es, viszont egészen 18 mm-es vékonyságig. De azért szerencsére úgy van egy kicsit ez elcsalva, hogy a leszedhető, illetve csavarozható szíjszemek, azok mindegyik már szerencsére egy szélességű, úgyhogy nincs az, hogyha elhagyod, és kérsz egy pótszemet valakitől, vagy a gyártótól, és kapsz egyet, és annak nem stimmel a magassága, és akkor ilyen hullámzás lesz a szíban, meg igazából össze se illenének akkor, vagy ilyen nagyon furán néznek, mert mondjuk a középső szemek elvileg azok ugyanakkorek, tehát ott nem lehetne gond, de hogy nagyon-nagyon érdekesen adná ki a dolgot, hogyha azok a szemeknek is eltérne a szélessége. És ha már így nagyon belecsaptam, egészen érdekes az, hogy ez az óra méreteire való tekintettel elég nagy lehetne. 48 mm a hosszúsága és 43 mm a szélessége, de ugye tonnósépes óráknál ugye ilyesmikről tudunk alapvetően beszélni, az átmérőt azt nem annyira lehet feltétlenül értelmezni. Létezik egy ehhez nagyon hasonló kiadásuk, ami teljes egészében ilyen négyzetes, akinek nem tetszik mondjuk ez a fajta tonnósépes világ, az tud a négyzetesebb órák körül is nézelődni. Viszont vissza a szerkezetre, mert ott elmaradtam egy kicsit itt a DLC meg PVD-vel kapcsolatban, szóval, hogy a front része a szerkezetnek az fekete, én úgy gondolnám, hogy DLC-t kapott, bár mondom, ezt innét nem annyira lehet megmondani, viszont a billegő fölött is, hogy milyen anglázsolás van benne, szerintem egyébként ezek, és hogy milyen polírozott szélek vannak, akár mondjuk a főrugónak a csatlakozójánál, vagy akár a főrugó tartó hidakon, szerintem egyébként ezek zseniálisan néznek ki, viszont a túloldalról, hogyha megfordítjuk, akkor meg azért sokkal békésebb dolog tárul elénk, ott azért inkább a szürke az, ami mindenhol szembe jön velünk, tehát itt nincs semmi feketesség. Ez sokkal jobban erősíti még inkább ezt a fajta industriális érzést, meg magában ez a szürkeség is a rotorral mutat sokkal nagyobb egységet, de egyébként ez a szerkezet nagyon durva. Tehát, hogy értem, hogy nem a leg-high-techebb szerkezet, amit valaha lehet kapni, és csak tudom, 40 óra járás tartaléka. Ahogy ezt mondtam, CD07-es kódnéven van, hát Sigma Design 07, tehát ez a hetedik számú szerkezetük, de ettől függetlenül is azért szerintem önmagában megsüvegelendő, hogy milyen szépen össze van rakva ez a fajta skeleton szerkezet, hogy mennyire semmi felesleges nincs rajta, hogy látványos egyébként, hogy milyen kis területen elfér ez az egész, és tényleg minden benne van, erről sok minden nincs lespórolva, és egyébként beletették a munkát rendesen, és hogy ennek ellenére is, ugye ez egyfajta ilyen skeleton óra, ugyanakkor a nyílt szív is kellően ki van rajta emelve, úgyhogy ezt most így open heartnak is lehet hívni, úgyhogy mindenki megtalálja benne azt a fajta számítást, amit ő szerette. Azoknak, akik a jól olvasható és nagyon kontrasztos számlapokat szeretik, azok számára van egy rossz hírem, hogy ők nem ezt a fajta órát keresik. Ennek ellenére is azért a múlt héten tettem fel egy videót azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kell az analóg órákat leolvasni, hogyha valakinek esetleg ezek a dolgok kimaradtak, és ott adok támpontokat, hogy hogyan lehet egy ilyen minimalista indexel ellátott órákat is könnyedén leolvasni. És a vastagságról akartam még egy szót elejteni, ami azért is érdekes, mert egy 12,1 mm a vastagsága, és most a héten jelent meg pont az Omega Constellation-nek az Observation családja, és én ki voltam rajta akadva, hogy egy elegánsnak szánt órát 12,5 mm-es vastagsággal adnak. Össze lehetne hasonlítani a kettőt egyébként, így egymást mellé tennénk a két órát, és ez vékonyabb lenne. Ami önmagában azért is érdekes, nyilván nem azonos a műszaki tartalom, tehát nem szeretném a 89-14-es, illetve 15-ös szerkezeteknek a műszaki tartalmát, a koaxiális szerkezetet, a metasz minősítés és minden ilyesmit eltogadni, mert egyébként nyilvánvalóan zseniális, de hogyha egy 500 dolláros kaliberű óra 12 mm-es vastagságot csinálni, akkor egy 10.000 eurós, 11.000, vagy esetleg 58.000 eurós óra, főleg, hogyha az elegáns zsánerben játszik, akkor tudja már bemenni szerintem 10 mm alá. És itt most be is fejeztem azon meg a rendemet. Hogy lekerekítsem a sztorit, én úgy gondolom, hogy aki szán erre 499 dollárt, amennyibe a hivatalos oldalon kerül ez az óra, az mindenképpen tudott magának találni egy kincset, egy olyat, ami egyébként ritkosság, ami az utcán nem valószínű, hogy szembe fog jönni, ami egyébként menő, amihez szerintem egyébként nehéz öltözni, tehát ehhez mindenképpen valami sportos, vagy streetveres, vagy valami ilyesmi ruházatot tudok hozzá elképzelni, esetleg némiképp steampunkost, vagy talán még némi gót behatások esetleg szóba jöhetnek. És ami az egyetlen kritikám ugye ezzel az egészen kapcsolatban, hogy a hivatalos vízállósága csak 3 atmoszférányi, és a legközelebb egy olyan helyen járok, ahol van ilyen nyomáspróbára lehetőség, akkor ezért csak meg fogom próbálni ilyen száraz tesztelővel, hogy mégis azért mennyit bír, mert én azért úgy gondolnám, hogy a 3 atmoszféránál azért többet kell ennek bírni. Szóval, hogy pont ezért a 3 atmoszféra miatt, bár egyébként ez egyáltalán nem számít elegánsnak, kimondottan sportosnak, mindennapi órának is nehéz nevezni, de hogy egyébként ezt autózáshoz persze föl lehet venni, meg minden, motorozásra semmiképpen, de hogy azért ez megfelelő autóval tud jót mutatni, de pont a 3 atmoszféra miatt, meg egyébként így, hogy automata, meg ilyesmi miatt, azért erre nehéz azt mondani, hogy hogy ezt azért tényleg persze fogjátok, és akkor a mindennapokban is akkor lehet ütni, vágni, mert hogy a 3 atmoszférás víz, illetve nyomásállóság az alapvetően nem erről szól, és nem tudom, hogy például egyébként milyen itt önmagában a szerkezetnek a felfüggesztése, hogy nyilvánvalóan nem Richard Mille szintű, amiben mondjuk lehet teniszezni, vagy bármilyen sportot űzni. És a kritikám ellenére is úgy gondolom, hogy ez az óra nagyjából minden forintot megér, egyszerűen a különlegessége, az anyag használata, önmagában az érzés, amennyire, ahogy így a kezembe fogom, hogy egyáltalán nem gagyi, annak ellenére is, hogy sokan már képek alapján is azt mondják, hogy fú, hogy ez mennyire gagyi, hát hogyha van lehetőségetek, akkor próbáljátok ki, próbáljátok föl, hogyha láttok valakin, akkor kérdezzétek meg, vegyétek kézbe, tehát hogy a gagyi az egyáltalán nem ilyen. Úgyhogy most ennyit szerettem volna, érdekel a véleményed, mit gondolsz erről az óráról, illetve önmagában a Sigma Designról, és találkozunk legközelebb.